Sziasztok, ez itt a Woman Power portré keret nélkül a több éve futó egy nő portré sorozat folytatása, most már itt a Rádió Cafén, és a mai témánk, hogyan nézzünk szembe azokkal a dolgokkal, amikkel nem akarunk esetleg szembenézni, illetve hogyan és miért szükséges tudatosan kilépnünk a komfortzónánkból. Pozitív pszichológiáról, önismeretről, illetve arról beszélgetünk, hogy hány sapkánk lehet, hogyan találjuk meg azt, amit igazán szeretnénk csinálni, és persze, ami a legtöbb embert érdekli, hogy miként tudjuk a különböző szerepeinkből magunkból kihozni a legjobb. Tehát ezek a mai témáink, vendégem a stúdióban pedig Porkoláb Minarik Anna Mária, szervezetfejlesztő, HR szakember, klinikai szakpszichológus, egyébként még mindfulness oktató, és hogyha sorolhatom, még egy picit a Vállalati Gerillák című könyv társszerzője, és emellett a sok minden mellett pedig anyuka. Anna Mária, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást.
Azért is soroltam föl ezt a sok mindent, mert hogy tényleg rengeteg dologgal foglalkozol, nagyon sok szerepben találtad meg önmagad, de van-e kedvenc ezek közül? Vagy most van-e kedvenc?
Hű, hát nagyon nehéz. Szakmailag én azt hiszem, hogy alapvetően pszichológusnak apostrofálom magam, és én ezt a szerepet viszem be szinte minden munkahelyi vagy szakmai oldalamba, úgyhogy azt nagyon szeretem. Emberileg természetesen az anyaság az egy nagy kedvencem.
Akkor jó, hogy ezt is hozzátettem a felsoroláshoz. Ugye két szakmában tetted le párhuzamosan a névjegyedet, és majd részletesen beszélgetünk arról, hogy hogyan is sodródtál, vagy alakult az életed, aminek egy kifejezetten érdekes története van. Viszont ma már párhuzamosan ott van az életedben, hogy te is említetted, a HR és a klinikai pszichológia is. Mennyire vagy biztonsági játékos? Mert hogy ebből az jön, hogyha két terület, akkor az a sok lábon áll, vagy több lábon áll.
Igen, én szerintem én alapvetően biztonsági játékos vagyok. Így egészen sokára, szerintem ilyen 40-45 éves korom körül fogalmazódott meg bennem sok önismeret után, hogy én alapvetően egy szorongó alkat vagyok, csak hogy ezt a rendkívül jó palástam, és hogy ezért van az, hogy én ezer lábon próbálok teljesíteni, vagy megállni, úgyhogy szerintem ebben nagyon, nagyon fontos ez a biztonság és történet.
Volt olyan, hogy valaha biztosat a bizonytalanért ott hagytad?
Egyébként nagyon érdekes, mert ez viszont a másik érdekes, hogy ebben az aspektusban, hogy bár szorongókat vagyok, de én nagyon sokszor ott hagytam a biztosat a bizonytalanért, tehát hogy kíváncsi is vagyok, meg egy ilyen kicsit ilyen kockázatvállalóbb szerintem az átlagnál, szóval hogy ez egy érdekes kombó szerintem a szorongás és a kockázatvállalás egyben.
Egyébként hogy van ez, azt mondta, hogy elsősorban pszichológus vagy, hogy a pszichológus mennyire elemzi önmagát?
Nem nagyon tudjuk elkerülni pszichológusként, hiszen a képzésünk része az önismeret, ami ugye erről szól, hogy elég mélyen elemezzük önmagunkat. Én nagyon, tehát hogy én azért elég tudatos vagyok sok szempontból, de valahogy, hogy mondjam, tehát ez kicsit olyan, mintha az embernek így a háttérben, a fejében ez úgy futna folyamatosan, tehát nem az van, hogy így leülök túl sűrűn elmélkedni azokon a dolgokon, amiket teszek, hanem inkább folyamatosan így tudatában vagyok nagyon sok mindennek.
Érdekes, mert hogy azt gondolnánk, hogy a pszichológus az, aki legjobb tisztában van önmagával, miközben te azt mondtad, hogy 44-45 évesen tisztult le a kép. Tehát ez természetes? Vagy ez egy női sajátosság?
Hát igazából erről tisztult le a kép 44-45 évesen, hogy én valószínűleg egy szorongó alkat vagyok, mert hogy ugye hiába, igen, nagyon sok mindennel tisztában vagyunk, szerintem így az önismeret alatt, de hogy rengeteg vakfoltunk van nekünk is, mint minden embernek, és elsősorban ugye mi is emberek vagyunk a szakmán kívül is, úgyhogy rengeteg mindenre nem látunk rá, illetve hogy változik az életünk, és a különböző élettapasztalataink megjelennek, úgy kezdünk egyre inkább rálátni, vagy újabb vakfoltjaink születnek, tehát hogy ez egy ilyen örök darab szerintem ez az önismeret.
És Anna Mária, én úgy tudom, hogy mindig is orvos vagy pszichológus szerettél volna lenni, legalábbis én ezt olvastam rólad, végül is ugye az egyik a szakmád lett. Miért nem orvos, miért pszichológus, és mi vonzott egyébként egyáltalán ebben a világban?
Hát alapvetően én egyébként orvos szerettem volna lenni, és nagyon egyszerű okokból nem lettem orvos, nem sikerült a fizika felvételi, hogy én így próbálkoztam vele, de azt meg kell valljam, hogy a fizika sose volt az én tantárgyam, és akkoriban még csak ebből lehetett felvételizni. Kétszer megpróbáltam az egyetemet, és akkor másodszorra már úgy voltam vele, hogy jó, most már harmadszor valószínűleg nem fogok neki menni. Elkezdtem akkor gondolkodni. Gyerekkoromban én nem kerültem kapcsolatba a pszichológiával, tehát nekem olyan nagyon sok infom nem is volt erről, hogy van ez a pálya, vagy hogy egyáltalán mit akar, és egy ilyen véletlen találkozás, amikor éppen ilyen dilemmába voltam, hogy ha nem orvos, akkor merre, hova menjek, mert tudtam, hogy valami segítő oldalt szeretnék mindenképpen magamból kihozni. Egy véletlen találkozás kapcsán kerültem kapcsolatba így a pszichológiával, egy volt osztálytársnőm ment pszichológus hallgatónak még az általános iskolából, és amikor vele beszélgettem, akkor mint egy ilyen megvilágosodás így rám tört, hogy hoppá, lehet, hogy nekem ezért nem sikerült a felvételi az orvosira, mert ez kicsit olyan, mintha közelebb állna hozzám. És akkor egy ilyen nagyon tudatos döntés volt, hogy én elkezdem ezzel egy picit jobban megismerkedni, és ahogy elkezdtem mindenfélét olvasni, egyre inkább így kezdtem rátalálni magamra.
Jött az aha élmény, hogy ezzel szeretnék foglalkozni.
Igen, és akkor ez utána már ugye mentem tudatosan ebbe az irányba.
De akkor nincs olyan emléket kiskorodból, hogy ha nagy leszek, akkor nem tudom, mi szeretnék lenni.
Anyukkal szerettem volna lenni. Hogy annyira is egyébként pszichológusnak is. Igen. És pszichológusnak is azért mentem, mert a gyerekeket nagyon szeretem, és én alapvetően egyébként gyerekpszichológus akartam lenni, ehhez képest nem az lettem.
És akkor nézzük meg a történetedet, mert azt mondtam, hogy egy igazán érdekes, vagy legalábbis kacskaringós út volt, mire az lettél, ami eredetileg szerettél volna lenni, ugye HR és pszichológia. Mi volt az akadálya annak, hogy nem lettél kizárólag pszichológus?
Nagyon egyszerű akadályai voltak, leginkább így az anyagi vonzat volt. Én viszonylag hamar eljöttem otthonról. Nekem nagyon szerencsém volt így, hogy nagyon kedves és nagyon szerető szüleim voltak, de mi anyagilag azért nem álltunk ilyen nagyon magas szinten. Én viszont egy nagyon önálló valaki voltam. Tehát, hogy ez már látszódott így kicsi koromtól, hogy nekem nagyon fontos az autonómia meg az önállóság, és én ezért viszonylag hamar úgy döntöttem, hogy én külön fogok költözni, tehát ilyen 20 éves korom körül így elköltöztem otthonról, saját lábra fogok állni, de ezt pszichológusként, ezt már akkor is tudtam, hogy nem fogom tudni megtenni.
Hát, mert hogy eleve 5 év, ameddig
így van.
Az egyetemre jársz, utána még a gyakorlat, gondolom, mire így megszerzi van, az ember, és mikor tud ebből megélni.
Így van, és hogy nekem tényleg nem volt semmiféle hátterem, tehát anyagi támogatásom nem volt már az egyetem alatt sem, meg úgy, és ezért nekem ki kellett találnom valamit, amivel így anyagilag is megtámogatom magam, a független életemet biztosítani tudom, és mellette a szakmámat is majd valahogy tudom csinálni, és akkor így kerültem, gyakorlatilag így íveltem át egy picit a HR területére, mert hogy ezért annyira tudatos voltam, hogy olyan területre akartam menni, ami közel van a pszichológiához, vagy ahol tudom használni ezt a szakmát is.
Már menet közben, amit addig is megtanultál, egyébként mennyire hosszú és mennyire költséges út ez, ha valaki pszichológus szeretne lenni? Mennyi idő, mennyi befektetett energia? Tehát mit tapasztalsz?
Hát nagyon, nagyon hosszú út, és nagyon költséges, és rengeteg energiával, meg lemondással jár. Igazából szerintem mondjuk nyilván a pályának vannak különböző állomásai, és időközben is nagyon sok helyen meg lehet állni, és úgyis egy kész szakmát kap az ember, de amilyen célokat kitűzünk, annak mértékével ugye egyre többet kell tanulni, vagy hozzátenni sok energiát. Én ugye klinikai szakpszichológus vagyok, ez egy nagyon hosszú út, nagyon sok képzéssel, és itt nem csak az alapképzés, ami mondjuk ugye 5 év az egyetemi diplomáig, és utána egy 4 éves klinikai szakpszichológusi képzés van, hanem még rengeteg módszertant is tanulunk, hiszen azokkal fogunk tudni terápiákat tartani.
Tehát és egy évtized.
Hát több szinte, mert hogy ráadásul párhuzamosan csinálja az ember sok képzést, és akkor még azt is hozzá lehet tenni, hogy minden egyes módszertan is képzésnek több pillére van, elmélet, gyakorlat, önismeret, tehát hogy ezek nagyon-nagyon rögös, hosszú utak. Nyilván mindegyik pénzbe is kerül egy idő után, tehát én még szerencsés voltam akkoriban, még a jó jegyekkel mentünk, akkor meg jó felvételit írtunk, akkor ugye az alapegyetem az ingyenes volt, de onnantól kezdve mindenért már mi magunk fizettünk.
Uh-huh. Szóval volt egy álmod, klinikai szakpszichológus, megcsináltad, de ehhez az kellett, hogy vállalj egy másik munkát, méghozzá gyakorlatilag azonnal, hogyan történt?
Hát igen, szerintem itt jön az, hogy azért én ilyen bevállalósabb lány voltam.
Hát, mégis itt van az a kis bizonytalanság, amit bevállal.
Hát igen, hogy igazából ugye megvoltak a céljaim, tehát én tényleg valószínűleg nagyon céltudatos voltam így fiatalnak is, ahogy visszaemlékszem, megvolt a célom, hogy én önállóan szeretnék élni, egy bizonyos színvonalon, az is megvolt, hogy én az egyetemet el szeretném végezni, és én bevállaltam úgy egy nappali tagozatos egyetemet, hogy mellette full-time-ban dolgoztam.
Uh-huh. És ez mit jelentett a gyakorlatban? Hát, én úgy tudom, hogy azt mondtad magadnak, hogy nekem 1-2 hónapon belül munkát kell találnom.
Hát valahogy így volt, igen. Uh-huh. Tehát ugye először azt csináltam, hogy amikor az egyetem elején voltam, akkor olyan időszakos munkáim voltak, amiből úgy pont meg tudtam élni. Nyilván ebben benne volt rengeteg lemondás. Később pedig, amikor már ilyen harmadéves lettem, akkor pedig bevállaltam ezt a teljes állású munkát, úgyhogy meg megbeszéltem a munkahelyemen, hogy amikor szigorlatok vannak, meg vizsgák vannak, akkor én szabadságot fogok kivenni rá, ha kell, akkor akár fizetés nélküli szabadságot, és hogyha pedig be kell mennem gyakorlati órákra, vagy egy-egy olyan előadásra, ami kötelező, akkor azt én le fogom dolgozni túlórába. Úgyhogy nekem
és
ez
erre partnerek voltak.
Erre partnerek
ez
voltak.
Milyen típusú munka volt?
Ez még nem HR-es volt, hanem ez egy ilyen, először egy ilyen asszisztensi munkakör volt, és aztán onnan mentem át már így fejvadászat irányába, tehát amikor onnan célirányosan váltottam, hogy akkor most már közelebb kerüljek a pszichológiához.
De egy korábbi interjúban én azt olvastam, hogy először olyan embereket kezdtél tanítani, akik pszichológiára akartak menni, és felkészítettél vizsgára. Volt, tehát, hogy próbáltad megtalálni épp az adott helyzetben a hozzád legközelebb álló
igen,
dolgot.
Tehát a leges-legelső, amivel elkezdtem foglalkozni, az még akkoriban, hát ez nem a mai időkről beszélünk, tehát akkoriban jöttek be ezek a termékkóstoltató hostess munkák, meg akkor voltak a ilyen nagy kiállítások, ahova mindig lehetett menni hostessnek, és én így kezdtem el. Tehát ez volt a legelső ilyen munkavilágába való becsöppenésem. Ez egy ilyen idő, tehát ez egy olyan munka volt, ahol nagyon szabadon be tudtam osztani az időmet, és viszonylag jól lehetett vele keresni. És aztán, amikor felvettek az egyetemre, akkor emellé jött be az, hogy akkor kellene oktatni, mert hogy pszichológia szakra akkoriban pszichológiából volt a felvételi, rendhagyó módon úgy, hogy egyébként ugye nem tanultunk a középiskolában vagy a gimnáziumunkban pszichológiát, úgyhogy felvételi előkészítőt tartottam
tanfolyamot
évekig, igen, hallgatóknak, ami egyébként a mai napig visszaköszön, mert olyan mély és erős alaptudásom van így a pszichológiai elméletekből, ami pont a napunkban egy képzésben derült ki ismét, hogy még mindig csípőből vágok olyan elméleteket, amiket mások már így nem is emlékeznek rá. Ezt ennek köszönhetem, hogy hát igazából tanítottam. Volt, és azt is nagyon szerettem, és akkor emellett kezdtem el én így dolgozni, és aztán átíveltem ugye a munkavilágába.
És nyilván voltak nehéz pillanatok, de mi volt az, ami motivált téged, vagy átlendített, átbillentett?
Hát igazából én a nehézségekhez valahogy mindig úgy álltam hozzá, nem, akkor még nem tudatosan, ez később tudatosult bennem, hogy én valószínűleg egy reziliens ember vagyok, nagyon sokáig erről a fogalomról nem is hallottam, de hogy valahogy mindig úgy álltam a nehézségekhez, hogy azok kihívások, tehát hogy nekem soha nem az volt, tehát hogy emlékszem arra, hogy mindig megkaptam a barátaimtól, vagy az ismerőseimtől, hogy én nagyon erős vagyok bármilyen élethelyzetben, ami
és
mondjuk másnak nehézség
magad?
Volt. Én nem éreztem annak, de láttam a különbséget másokhoz képest, hogy hogyan reagálok rá ilyen helyzeteket, és szóval ez is egy ilyen kettős dolog, hogy mit érez az ember, meg mit tud, meg mit lát magáról. Tehát én érzésben nem éreztem azt, hogy én bármivel másabb lennék, mint a többiek. Nekem is ugyanúgy fájtak a nehéz élethelyzetek, ugyanúgy szorongattak engem is, viszont valahogy egészen máshogy reagáltam rájuk, és egészen mást hoztam ki belőlük, és azt hiszem, hogy tényleg ebben a legnagyobb kulcs volt az, hogy mit gondoltam ezekről a helyzetekről. Én nekem valahogy természetes volt az, hogy ha küzdeni kell, akkor küzdünk érte. Tehát, hogy ez annyira megvan ez a pillanat, amikor egy szakítás után mondjuk egy nehezebb élethelyzetbe kerültem ilyen 21-22 évesen, és akkor így emlékszem, hogy mondtam magamnak, hogy két dolgot tehetek, lekuporodhatok a sarokba és sírhatok. Napokig?
Vagy.
Uh-huh. Nagy levegőt veszek, és akkor tovább megyek. És így ez a pillanat, ez így nagyon megvan, hogy ilyen döntéshelyzetek elé állítottam mindig magam.
És mi a helyzet a pofonokkal? Mert ugye a nehézségekről beszéltünk, arról, hogy hogyan fordította gyakorlatilag a nehézségeket át kihívásokká, de mi a helyzet a falakkal, meg a kudarcokkal, meg a pofonokkal?
Hát én azt gondolom, hogy ezek is így hozzátartoznak az élethez, hogyha voltak pofonok, meg falak, akkor, amikor megtörténtek, nagyon-nagyon tudtak fájni. Ez természetes, de hogy mondjam, valahogy így nagyon hamar, tehát szerintem ez még egy ilyen érdekes dolog, és ezt meg nem tudnám mondani, hogy csinálom, de hogy én nagyon hamar átviszem ezeket a dolgokat valami olyan, hogy oké, mit tudok belőle tanulni. Tehát, hogy amikor fáj is, vagy mondjuk megsértődöm valamire, vagy megsértődtem mondjuk korábban valamire, akkor is az lett az eredménye, hogy utána félre tudtam tenni ezeket az érzéseket, és így mögé gondolkodtam, hogy akkor mi lehet ennek az oka, hogy ez miért történt, vagy mit lehet ebben kezdeni. És én itt fordítottam mindig sokat így az életemben, azt hiszem.
És mennyire szakmázol? Tehát, hogyha leülünk így beszélgetni, most rosszat nem mondj, de hogy úgy felméred egyből, hogy kivel ülsz egy asztalnál?
Hát ez is nagyon érdekes, egyre kevésbé szakmázik az ember, szerintem minél többet tanul, meg minél régebb óta a pályán van, azért annál kevésbé használja ezt a tudást arra, hogy így a hétköznapi életbe beviszi. Nem igazán. Tehát azt mondom, hogy szerintem én nyilván egy nagyon kiugró jelet az ember azonnal észrevesz, de azt nem csak én fogom észrevenni, hanem azt észreveszi bárki más, maximum nem biztos, hogy meg tudja mondani, hogy mi történt. történik ott. Én lehet, hogy kicsit nagyobb eséllyel be tudom lőni, hogy miről van szó mondjuk egy másik embernél, de egyáltalán nem az, vagy ha beszélgetek valakivel, akkor én pszichológusként ülök ott jelen. Azért ez egy másfajta figyelem. Mi nem varázsolunk, hanem ugye megvannak ezek a nagyon specifikus helyzetek, kérdések, kontextusok, aminek mentén mondjuk mi egy diagnózist alkotunk, tehát hogy most már egyre kevésbé. Amikor indultam az egyetemen, ezt nagyjából szerintem mindannyian csináljuk, akkor tényleg rögtön az első ilyen komolyabb tantárgyak után azt hittük, hogy hú, már mindent tudunk, és akkor mindenkiről mindent így el neki tudom mondani. És akkor persze mindenkinek osztogattam, hogy ő biztos ilyen, meg biztos ilyen, meg biztos olyan magamban címkéket. Aztán erről nyilván leszokik az ember, mikor rájön, hogy ennél százszor bonyolultabb a szemben.
És egyébként ez így most kívülről, amit elmeséltél, ez egy ilyen szép, egyenes, jó, néha nehéz, vagy két munka, vagy munka és tanulás, de hogy úgy ment. De ez tényleg ennyire egyszerű volt?
Hát egyszerűnek nem mondanám, de olyan értelemben igen, hogy az íve azért az eléggé. Szóval
tehát,
az olyan tudatos.
Olyan nem volt, hogy elbizonytalanodtál volna, hogy ezt akarod csinálni?
Nem, elbizonytalanodni sose bizonytalanodni. Azt hiszem, hogy azért tűnik ilyen egyszerűnek, vagy ilyen egyenesnek, mert hogy egy dologban nagyon biztos voltam mindig a kezdetektől fogva, hogy én, és ezt mondjuk így most már így fogalmazom, hogy nagyon megvolt bennem az a belső érték, ami felé megyek, az nagyon hamar tudatosodott, hogy nekem ez a segítő vonal az, ami én vagyok. És ez annyira egyenesen ott volt, tehát hogy ebben annyira önazonos voltam, de már tényleg nagyon fiatal koromtól fogva, tehát hogy erről is tudnék mesélni, hogy gyerekkoromban milyen visszajelzéseket kaptam a más szülőktől, de hogy annyira bennem volt ez a segítői, meg ez az emberek felé való odafordulás, hogy ez egy ilyen nyíl egyenes irány volt, és amikor én így a pszichológiára rátaláltam, akkor így láttam, hogy ez egyébként ebben nagyon ez az irány. Ez segített át azokon a pontokon, amikor mondjuk nehéz volt, akár egy képzés, akár egy egyetem, amikor le kellett mondani ugye nagyon sok mindenről. Tehát ezért tényleg ezt úgy megcsinálni, és szerintem sokan vagyunk így, akik úgy csináljuk, hogy háttértámogatás nélkül, az nagyon sok lemondással jár.
Hát ez nem az a klasszikus fiatalkori élet, hogy egyetemre járunk, bulizunk.
Minimálisan, mert hogy nem járunk nyaralni, nem járunk moziban, hanem helyett önismeretben járunk, meg oda tesszük a pénzt, az időt, meg az energiát. Tehát, hogy sok ilyen volt benne, ami mondjuk lemondás, ezért nem tudom egyetemen azt mondani, hogy olyan könnyű volt, vagy egyenes, viszont maga a cél az tényleg nagyon egyenes volt, mert azt úgy biztosan tudtam, hogy én e felé tartok, és ennek ez az útja, ez az ára.
Tehát akkor nem volt az, hogy mégiscsak jobb lenne egy másik életet élni? Hát azt a könnyebbet?
Ezt valahogy sosem éreztem, hogy jobb lenne. Sőt, én mindig azt mondtam, hogy én pont attól vagyok olyan, mert hogy nehézségeim vannak, és a mai napig ezt vallom, és pont ezzel küzdök sokszor anyaként is, mikor anyatigrisként védelmezem a gyerekemet, hogy tudjak neki olyan környezetet teremteni, ahol azért kellő frusztráció is éri őt, hogy mondjuk így olyanná fejlődjön, ami szerintem egyébként az előnyére
fog. Igen,
ez
olyan dilemma, hogyha mindentől ugye megvédjük a gyerekeinket, akkor hogy találják majd föl magukat bizonyos élethelyzetekben? Most a pszichológus is gondolom, meg az anya is kijön belőled, meg a saját tapasztalat. Igen. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon nehéz helyzet. Viszont, hogyha te életedre így visszatérünk, ugye dolgoztál, tanultál, támogattad kvázi önmagadat a tanulásban, de biztos, hogy eljött egy pont, amikor már nem a pénzért csináltad a vállalati oldalt.
Jaj, persze, viszonylag hamar, tehát, hogy ezért én egyébként pont az az ember vagyok, aki csak azért, hogy mondjuk valamiből megéljek, én nem tudom akkor úgy oda tenni magam, tehát ha én nem hiszek valamiben, ez nagyon érdekes, hogyha nem, akkor nem megy. Tehát, hogy például ilyen az autoritással való viszonyom ilyen nagyon érdekes, hogy nagyon nem, hát ugye ez látszik szerintem a könyvünkből is, mert ugye a pszichológiai biztonság fejezet azért az nagyon erősen, nagyon művész fejezet, az nagyon erősen rólam, meg az én gondolataimról szól, és hogy én nagyon nehezen kezdek valamit az ilyen tekintélyelvű dolgokkal, és akármilyen csillogó, villogó csodákat kínálnak nekem, én abban a közegben nem tudok megmaradni. Tehát én csak akkor tudok valami mellé odállni, hogyha hiszek benne, és a HR területében is nagyon jól megtaláltam egyébként magamat. Tehát,
és akkor már tudatos karrierépítő voltál a HR területen?
Hát amikor átíveltem a HR-re, mert ugye az első ilyen komoly munkahelyem az egy asszisztensi munkakör volt, de onnan pont azért mentem el, mert tudtam, hogy ott ilyen call center irányba indítottak volna el engem, és akkor ott egy pont egy ilyen kinevezés a recepcióból kineveztek volna egy ilyen call center, koordinátor pozícióba, akkor azt mondtam, hogy az nem,
nem
az én világom. vágom, igen, és hogy én nem szeretnék ezen elindulni, és akkor kerestem magamnak hár területen, és a fejvadászat felé mentem, és ott kezdtem azt érezni, hogy ez azért nagyon közel van a pszichológiához. Azt hozzáteszem, hogy akkoriban már ugye negyedéves voltam az egyetemem, és akkor kezdtem munkaszervezet pszichológiát tanulni egyik irányként. Tehát, hogy erre is jellemző volt, hogy ott két irányt kellett választani, én rögtön hármat választottam így a munka meg az egyetem mellett.
Az oroszlánt is, igen.
Igen, igen.
És ugye akkor számos multi bankvállalat, toborzás munkaerő, kiválasztási, humán erőforrás vezetője lettél később. Mennyire formálta ez a személyiségedet ez a világ?
Hát szerintem azért nagyon erősen formálta, szóval, hogy és én egyébként szerettem is ezt, hogy én ilyen kettős vagyok, hogy mindkét világban egy picit jártas vagyok, mert szerintem én rengeteget kaptam így a HR területéről, meg arról is, hogy mondjuk a vállalati életbe belelátok, ami ezért teljesen más, mint mondjuk, ha csak így az egészségügyben dolgoztam volna, és az egészségügyön keresztül kerülök kapcsolatba ugye az embereke. Nagyon más a szervezeti kultúrája egy egészségügyi világnak, mondjuk egy klinikumnak, meg nagyon más a szervezeti kultúrája egy vállalati világnak. Tehát én egy picit ebben, hogy mind a két világban így valahogy jártas voltam, én úgy éreztem, hogy így egy ilyen teljesebb képet kapok.
Mennyi időt töltöttél a vállalat oldalon végül?
Hát összesen szervezetben szerintem egy olyan 5-6 évet körülbelül, amikor így bent voltam, így szervezeti oldalon.
Igen, és közben is dolgoztál pszichológusként?
Igen, közben is dolgoztam pszichológusként. Illetve leginkább, leginkább egyébként képeztem magam, tehát ott az volt, hogy amikor a vállalati oldalon voltam, én akkor csináltam rengeteg módszer-specifikus képzést, mert azok nem voltak annyira kötöttek, mint mondjuk egy klinikusi képzés, hanem ott úgy tudtam részt venni, hogy ott egész jól hozzá tudtam ívelni így a munkámhoz. És én pont ezért hagytam ott a vállalati oldalt, hogy akkor a klinikumban is ki tudják képzelni. Az például egy nagyon tudatos döntés volt, egy banki toborzás kiválasztási vezetői pozícióból, ami azért, és már ott tényleg így a karrierem így indult volna föl, mondjuk a HR-ben még inkább fölfelé, ott hoztam egy nagyon tudatos döntést, hogy akkor én most létrehozom a saját tanácsadó cégemet, és mellett akkor átívelek a klinikumba, és akkor mentem át a drogambulanciára, a pszichológusnak, és elkezdtem a klinikai szakképzésemet, úgyhogy az egy ilyen nagyon nagy változás volt mind. Hát szakmailag is azért egy más irány volt, meg hát nyilván anyagilag is azért ez egy óriási lépés volt a másik oldal felé, de hogy mondjuk, és mindezt akkor csináltam, tehát ez is nagyon érdekes volt, ezt 2008-ban csináltam, amikor gyakorlatilag elindult a gazdasági válság, és
igen, és dőlt, borult minden.
Igen, de hogy
egy új irány.
És igen, de hogy ebből is ilyen egészen jól.
Na akkor erről beszélünk még, az biztos, hogy Porkoláb Minarik Anna Mari nem szokott unatkozni, mert hogy két területen, két teljesen különálló szakmában képezted magad, és jutottál el vezetői szintre. Folytassuk innen, beszélgetünk majd arról, hogy miért szükséges kilépnünk a komfortzónánkból, és hogyan tegyük ezt, hogy ha már ezt elhatározzuk, hogyan nézzünk szembe a dolgokkal, amikkel nem akarunk szembenézni. Úgyhogy nagyon sok mindenről lesz még szó, maradjatok velünk, innen folytatjuk.